Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Mi számít majd zöld beruházásnak a következő évtizedekben? Erről döntött első körben az Európai Bizottság szerdán. Beletartozhat-e ebbe például a második paksi atomblokk felépítése? Hamarosan erről lesz szó. De előtte arról, hogy szintén a brüsszeli döntéshozó testület hamarosan javaslatot tesz a Törökországban tartózkodó menekültek, illetve a befogadó közösségek további támogatására. Ennek fő prioritásai az alapvető humanitárius szükségletek, az oktatás és az egészségügyi ellátás lesznek. Az április eleji EU-török csúcsról Exterde Tibor kérdezte Egeresi Zoltánt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársát.
A tárgyalás alapvetően arról szólt, hogy az Európai Unió egy erős jelzést küld Törökországnak, hogy számol vele, mint egyfajta partner. Az elhangzott beszédek azok pontosan reflektáltak arra, hogy amennyiben Törökország hajlandó az utóbbi hónapok, az utóbbi évek vitáit kezelni, és különböző Európai Uniós tagállamoknak a területi szuverenitását nem kérdőjelezi meg, célozzan erre a kelet-mediterrániumi válságra, görög és ciprusi török relációba, illetve hajlandó kooperálni a elsősorban a menekültügyi kérdésben, akkor az Európai Unió hajlandó akár újra tárgyalni és bővíteni, mélyíteni a jelenleg hatályban lévő vámuniót, illetve más eszközökkel is próbál javítani majd a Törökország és EU között együttműködést. Ellenben, hogyha nem kooperál Törökország, akkor hát további kritikákra, illetve akár válaszlépésekre is számolhat. Ugye alapvetően ez a vélemény született a március végi Európai Tanács ülésen, ahol az Európai Unió egyfajta mézes madzaként is bedobott jó pár dolgot, illetve egy furkos botként is néhány szankciót kilátásba helyezett.
Az Európa Tanácsi Ülésnek már a meghívójában is az szerepelt, hogy egy visszafordítható jellegű kapcsolatról kívánnak Törökországgal beszélni. Ez a korábbi szövegekben az én emlékezetem szerint nem szerepelt azokban, mint a több lett volna a biztatás. Hidegül az Unió meg Törökország viszonya, vagy mindig is ilyen volt?
Ez egy nagyon régóta változó, és mondhatjuk azt, hogy elhidegülő viszony. Ugye, ha csak az elmúlt Erdoğan elnöknek a pályafutását nézzük, akkor azt látjuk, hogy a 2000-es évek legelején, amikor ő hatalomra került, akkor nagy erőkkel beleállt abba, hogy az Európai Uniós tagságot elnyelje Törökország. Ez gyakorlatilag egy összpárti konszenzust is jelentett. A török lakosság jelentős része is ezt akarta, és Recep Tayyip Erdoğan a pártjával az élén, ő tényleg rengeteg reformot elfogadott. Az más kérdés, hogy ezeket már akkor is kritizálták, hogy tovább is lehetne menni a demokratizálódást illetően, de azt sikerült elérni, hogy 2005-ben elkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások, ami egy hatalmas nagy politikai fegyvertény volt Erdoğannak, mind kifelé, mind pedig befelé, elsősorban a szekuláris védhatalmak irányába, így mondjuk gondolhatunk az alkotmánybíróságra, a hadseregre, akikkel a későbbivel egyébként meg is gyűlt a baja neki, illetve a pártjának. Amit itt fontos hangsúlyozni az az, hogy azonban a csatlakozási tárgyalások elkezdése után ennek a lendülete nagyon gyorsan megakadt, köszönhető annak, hogy nem sikerült rendezni a ciprusi üregyesítés kérdését. Ugye ez egy több évtizedes probléma, arról szól, hogy még 1974-ben Törökország a sziget északi részét elfoglalta, megszállta, és ott azóta létrehoztak egy önálló államalakulatot, amelyet csak Törökország ismer el, és néha jellemzően ENSZ-es támogatással ezek a két szigetrész csatlakozási, illetve újraegyesítési tárgyalásokba bocsátkozik, amelynek mindaddig túl sok eredményét nem láthattuk, de ennek ellenére, vagy ezzel együtt a déli ciprióta résznek sikerült, a görög ciprióta résznek csatlakozni az Európai Unióhoz, és onnantól kezdve, hogy ezt a kérdést nem tudták megtárgyalni, Törökország nem ismeri el államként ezt a déli görög államalakulatot. Innentől kezdve Ciprus azt tette 2006-tól, hogy elkezdte befagyasztani a vonatkozó csatlakozási tárgyalási fejezeteket, és hát gyakorlatilag nagyjából a fele mind a mai napig be is van fagyasztva. Ahol lehetett tárgyalni, ott történtek előrelépések, ezek nagyjából 2010-11-ig meg is történtek, és onnantól kezdve hát gyakorlatilag hát a lassúsággal haladnak, vagy legalább mostanában pedig effektíven megfagytak a csatlakozási tárgyalások. de mindazonáltal az Európai Uniónak a támogatottsága is csökkent Törökországba, a megítélése is változott, illetve hát egyfajta csatlakozási fáradtság lett túl a lakosságon. Mindazonáltal pedig Erdoğannak a politikája is sokat változott, és hát az utóbbi években onnantól kezdve, hogy egy egyre autoritárebb rendszert épít ki a török államfő, egyre több kritikát is kapott az Európai Unió részéről, úgyhogy a viszony az finoman szólva is megromlott, amiben új dinamikákat hoztak bizonyos dolgok, így főleg a 2015-16-os menekültügyi válság, ami végül is egy úgynevezett menekültügyi nyilatkozattal ért véget, mondhatjuk ezt 2016 márciusában, és egy kooperációt hozott létre az Európai Unió és Törökország között, ez nagyon fontos. Viszont hát azóta se látjuk azt, hogy ezzel a kapcsolatban azóta sikerült volna egy új lendületet vinni, sőt, az utóbbi években igenis romlott a viszony, köszönhető annak, hogy bilaterális alapon bizonyos uniós tagállamokkal szemben Törökország egyre asszertívebb külpolitikát kezdett el folytatni, itt Görögországra is ciklusra kell gondolni, amelyeknek a bizonyos tengeri területét a törökök egyszerűen megkérdőjeleztek, és 2019. novemberében egy nevezetes diplomáciai húzással Törökország megállapodott a líbiai kormánnyal, és gyakorlatilag a földközi tengeri görög felségvizek egy jelentős részét megkonfiskálták. Az más kérdés, hogy ezt nem fogadta el senki, de egy olyan egy alapvető problémát jelentett, és a 2020-as évet ezt tematizált, hogy török kutatóhajók, olykor hadihajók kíséretében mennek a vitatott területekre, és hát az egész világ azt nézi, hogy két NATO tagállam, egy uniós tagállam, illetve egy uniós tagjelölt, esetleg katonai csetepatéba fog-e majd bonyolódni. Ezt sikerült végül elkerülni, részben az Európai Uniós nyomásnak is, de egy nagyon komoly diplomáciai feszültséget jelent, okozott, és azt látjuk, hogy a török külpolitika változik, és ebben az évben, ennek több oka is van, egy sokkal enyhébb, sokkal barátibb arcot mutatja, de az uniós csatlakozási folyamat, az uniós Törökország viszony, köszönhetően ezeknek a problémáknak alapvetően azért megváltozott, és nagyon fontos, hogy ezekből a nyilatkozatokból mi maradt ki, vagy mit nem említenek meg, mert az legalább annyira nagyon fontos üzenet, mint az, hogy az Európai Unió szeretne kooperálni Törökországgal, és itt pedig elég csak arra utalni, hogy az nem került elő ezekben a nyilatkozatokban, hogyha valaki megnézi, hogy Törökország csatlakozzon az Európai Unióba, hogy új fejezetek megnyitása várható. Egy sokkal EU-s, legalábbis EU-s részről egy sokkal pragmatikusabb és tranzakcionálisabb politikát láthatunk, ami azt jelenti, hogy ha a törökök nem csinálnak problémát, ha úgy viselkednek, ahogy az EU érdekei ezt szolgálják, akkor bizonyos dolgokat kaphatnak, de alapvetően Törökország az, hogy ehhez a klubhoz csatlakozzon, az most már nincsen napirenden, még akkor is, hogyha hivatalos egyébként zajlanak a csatlakozási tárgyalások.
De mit akar Törökország az Európai Uniótól? Ez egy, ha jól emlékszem, 80 milliós ország, a NATO egyik legerősebb haderejét birtokolja, stabil politikai rendszere van, Erdoğan elnök egy ellene szervezett puccsot is átélt, és mostanra már nem nagyon van börtönön kívüli ellenfele az országban. Mit akarnak az Uniótól?
Az Európai Uniótól nagyon sok mindent akar Törökország, a török vezetés. Egyrészt Törökország jelenleg egy gazdasági válságban van. Alapvetően az egész világ, mondhatjuk, hiszen a koronavírus minden országot megvisel, Törökországot is, hát elég csak arra gondolni, hogy így effektíve a turizmus az hát hatalmas veszteséget szenvedett el. A válság előtt több mint 50 millió ember látogatott Törökországban, most csak ennek a töredéknek. És nem biztos, hogy 2021-ben sikerül újra visszatérni a régi rendhez. De ez csak egy apró példa, rengeteg területen vannak problémáik, és ráadásul Törökországot ez a pandémia és annak gazdasági hatásai nem egy nagyon prosperáló időszakban érte el, hanem egy eleve negatív spirálban lévő, gazdaságilag gyengélkedő országot talált, amely hát elvileg 2020-ban már elkezdett volna talpra állni, hivatalosan sikerült is növekedni a török GDP-nek, de ez egy elkeltősen törékeny dolog, és meglehetősen magas a munkanélküliség, ez nő, érezhető egy feszültség Törökországban, és hát gyakorlatilag ezt a helyzetet próbálna a török államfő részben azzal kezelni, hogy a külpolitikára, a külpolitikai diskurzusra, diplomáciai manőverekre igyekszik nagyobb hangsúlyt tenni, és ebben egyfajta kiegyezés a kapcsolatok újraindítása az Európai Unióval, ez mindenféleképpen egy nagy eredmény lenne, hogy ez mennyire lesz majd népszerűségnövelő hatású, az egy más kérdés, de részben ezt várja az Európai Uniótól, hogy valamit hazavihessen, amit elmondhat, hogy ez hát növeli Törökországnak a mozgásterét. Még akkor is, hogyha nem várható, bár Törökország ezt szeretné, hogyha megoldanák ezeket a vitás területi kérdéseket, azt látom, hogy itt az Európainak elég egyszerű és érthető az álláspontja, ami a ciprus és a görögök tagok védelmét jelenti.
Egeresi Zoltánt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársát hallották.
Brüsszeli hét.
Az Inforádió Európai Uniós hír és háttérműsora.
Nyilvánosságra hozta szerdán az Európai Bizottság az úgynevezett taxonómia rendelet első változatát. A szó nem sokak számára lehet érthető, mégis euró 100 vagy 1000 milliárdok állnak mögötte. Ugyanis a következő időszakban dől el, hogy mi számít majd zöld beruházásnak, amelyet Brüsszel az előttünk álló évtizedekben kiemelten támogat. Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét kérdezem ezekről.
A taxonómia rendeletet tulajdonképpen már elfogadták 2019. decemberében, megtörtént a megállapodás, viszont a megállapodásnak része volt az, hogy ezt le kell bontani olyan technikai standardekre, amelyek értelmezhetőek lesznek a különböző ágazatokra, így például, vagy például a különböző gazdasági tevékenységekre. A taxonómia az arról szól tulajdonképpen, hogy a különböző zöld standardek, fenntarthatósági standardeket kell kidolgozni, azokra a gazdasági tevékenységekre vonatkozóan, amelyeket fenntarthatónak ítél meg az Európai Unió. Ez azért szükséges, több okból is egyébként, azért elsősorban, mert amíg nincsenek ilyen közös kritériumok és standardek, tehát ezeket, ami a taxonómia alá tartozik, addig beszélhetünk egy olyan jelenségről, hogy egyes cégek azt állítják, hogy ők tökéletesen zöld beruházásokat hajtanak végre, mert ugye nincsenek mérőeszközök, ami alapján ilyet megtehetnek.
Akkor ezek szerint ez nem csak az energiafelhasználásra, illetve hasznosításra vonatkozik, hanem sokkal tágabb ez a taxonómia.
Igen, tehát a taxonómia az egy eszköz gyakorlatilag, ami ahhoz akarja, az kívánja hozzásegíteni az Európai Uniót és a befektetőket, hogy a befektetéseket, a beruházásokat gyakorlatilag a zöld, fenntartható beruházások felé terelje. Nem kötelezően egyébként, tehát nem azt jelenti, hogyha a taxonómia rendeletben lefektetett különböző normák, standardek, kritériumoknak megfelel valaki, akkor nem azt jelenti feltétlenül, hogy azon kívül nem tud továbbra sem van beruházásokba belefektetni, amik mondjuk a széntüzelésű erőművelbe, vagy pedig a földgáznak a felhasználását erősítik, javítják. Csak azt látni kell, hogy a jövő ez. És ez egy eszköz, a taxonómia az egyik eszköz, ami abban segíti az Európai Uniót, abban mozdítja elő, hogy elérje azt a 2050-es klímasemlegességi célt. Ez egyik eszköz a sok közül, viszont nagyon fontos eszköz, mert gyakorlatilag a rendelkezésre álló magántőkét, magánberuházásokat számára teremt egy transzparens keretet abba, hogy mi számít, ha ők be akarnak ruházni egy-egy területre, legyen az földgáz, nukleáris energia, erdőgazdálkodás, mezőgazdaság, akkor tisztában legyenek azzal, hogy mikor az ő beruházásaik, mikor lesznek zöld, tiszta beruházások. És erről szól tulajdonképpen ez az egész jogalkotás.
És lényegében, ami ebben a keretrendszerben benne van, ha bocsáss meg, hogy félbeszakítottalak, arra lehet kapni Európai Uniós forrást is.
Az Európai Uniós forrásokat valóban a taxonómia rendelet tulajdonképpen az a kályha, azaz úgy fogalmazhatnánk, az a zöld kályha, amit kivetítenek minden másra is. Igen, a kérdés az például, igen, jogos a kérdés, hogy a helyreállítási ugye, és stresszfinanszírozási vagy stressztűrőképességi eszköz, tehát az Európai Unió ez a 750 milliárd eurós eszköz, például mennyiben veszi figyelembe ennek a taxonómia rendeletnek a fő irányelveit. És valóban arról van szó, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok is, amikor a pénzekről, elköltésről döntenek, akkor nagy mértékben, nem kizárólagosan, de nagy mértékben pontosan ezt a taxonómia rendeletet fogják figyelembe venni. Van itt egy kis elcsúszás azonban, erre föl szeretném hívni a figyelmet mindenképpen, hiszen arról beszéltünk, hogy van egy elsődleges jogszabály, a rendeletet már elfogadták, viszont ezt másodlagos jogszabályokra, technikai kritériumokra is lebontják. Az Európai Bizottság kijött azzal az első két olyan felhatalmazáson alapuló jogi aktusra, ez egy másodlagos tulajdonképpen jogszabálynak számítható, amely egy eligazodást jelent a jövőbeni befektetések számára. Még négy területen elő fog jönni az Európai Bizottság 2021 végéig. Ebben lesz egyébként is a mostani bejelentésnek egy fontos része volt, hogy végül a földgázt, mivel nagy vita zajlik a földgáznak a besorolása körül, hogy kapjon-e a földgáz, és milyen feltételek mellett zöld címkét, Ezt elhalasztották, ezt a döntést, és az Európai Bizottság azt mondta, hogy ki fog jönni majd egy olyan javaslattal az év során, ami egy kiegészítő javaslat lesz, szintén felhatalmazáson alapuló jogi aktus, ami egyszerre fogja kezelni majd a mezőgazdaságot, a földgáz szektor, tehát például, hogy támogathatnak-e akár átmeneti tranzíció szempontból, ugye a szénről való áttérés a tiszta energiákra földgázberuházásokat, és a nukleáris energiát is minek tekintsék, tehát erről később fog az Európai Bizottság majd előrukkolni egy javaslata.
Jó, hogy említetted ezeket, mert hogy akkor haladjunk visszafelé a különböző lobby érdekek irányába. Ugye van a szlovák-magyar lobby, ami az atomenergiára vonatkozik, ugye a széntüzelésre vonatkozik elsősorban a lengyel kérelem, illetve a skandinávok is előrukkoltak valamivel. Mennyire vette ezt figyelembe? Ezek szerint figyelembe vette ezeket az Európai Bizottság az összes ilyen kívánalmat, illetve kérést.
Igen, természetesen ez az egész a rendet elfogadása még nem a végállomás volt, hiszen ezt le kellett bontani különböző gyakorlatilag szektorokra, és valóban óriási lobbizás indult meg részben a szektorok részéről, részben pedig a tagállamok részéről, hiszen korán sem mindegy például azon országok, amelyek földgázberuházásokat terveznek. Vegyünk például mondjuk Lengyelországot, azt mondja Lengyelország, hogy igen, mi át akarunk, meg akarunk szabadulni a széntől. Ugye most a energiaellátás, energiatermelésnek egy jelentős része Lengyelországban mindig szén alapú, viszont ahhoz, hogy mi ezt elérjük, ahhoz nem tudunk feltétlenül a szénről rögtön átugrani a megújulókra. Itt ebben a képletben a földgáz átmeneti energiaforrásként nagyon kapura jöhet. Itt lép be a taxonómia rendelet, ami viszont általában a fosszilis energiaforrásokat, a szint és a lignitet alapvetően gyakorlatilag kivette a keretből, hiszen azokat nem tartja zöld címkére méltónak. A földgáz viszont kész valami bizonyos feltételek, kritériumok mellett elfogadni. E körül zajlik igazából a vita, hogy melyek legyenek azok a széntüzelésének a felhasználási területei, tehát például lehet-e széntüzelésű, vagy bocsánat, gáztüzelésű erőművet most építeni és üzembe helyezni, vagy pedig ne lehessen, mondjuk csak a hőtermeléshez lehessen ezt felhasználni.
Veszélyezteti egyébként ez a mostani rendelet például a Paks 2 beruházását?
Nem, egyáltalán nem. Ugye amiről beszélünk, nagyon, nagyon fontos ezt megtudni. Amiről beszélünk igazából, hogy milyen beruházások, milyen gazdasági tevékenységek lesznek méltók a jövőben egy zöld címkére, egy fenntartható címkére.
Az atomenergia ezek zárt. Szerint akkor a zöld lehet?
Zöld lehet, igen, nagyon helyes a kérdés, nem lesz, hanem lehet. Tudnék, itt még ez még nem dőlt el. Ahol most tartunk, hogy folyik egy nagyon kemény szakmai megalapozó munka, ugyanis, és ezt azért elmondom, még akkor is, hogy technikailag nehéz, hogy a nukleáris energia ugye nem jár kibocsátással, széndioxid kibocsátásával, ilyen értelemben a nukleáris energia kvalifikálhatja magát a tiszta energiák, a fenntartható energiák közé. Ahol viszont elbukhat a nukleáris energia, ugyanis itt arról van szó, hogy a taxonómia az nem csak kifejezetten klíma, hanem környezetvédelmi fenntarthatósági célokat is megfogalmaz, tehát ahol elbukhat, az például a nukleáris hulladéknak a tárolása. Ugyanis a taxonómia rendelet kimondja azt, hogy van 6 környezetvédelmi cél, ezek közé tartozik egyébként a kibocsátás csökkentés mérséklése, vagy az adaptáció, vagy pedig a vizeknek a tisztántartása, vagy a környezetvédelmi szempontok, de ide tartozik egyébként valóban az egyik ellen a környezetvédelmi szempont, ami alapján a nukleáris energia esetében megvan a kockázat az, hogy a nukleáris energia nem fog mégsem fenntartható zöld címkét kapni, egyszerűen azért, mert a nukleáris hulladéknek a tárolása nincs megfelelően megoldva. E körül folyik egy nagy küzdelem, és a szabályok szerint legalább egynek a 6 cél közül meg kell felelnie, ahhoz meg kell felelni gazdasági tevékenységnek ahhoz, hogy ez zöld címkét kaphasson, és hogy a beruházók számára ilyen szempontból megbízható címke legyen, megbízható referencia legyen, mondhassák azt, hogy igen, ez egy zöld beruházás lesz, de van egy másik szempont is, hogy nem elég a 6 közül egynek megfelelni, a másik ötnek sem szabad, másik ötnek sem szabad ártalmasnak lenni, tehát a másik ötnekben sem szabad jelentőst kárt okozni.
Említettél, bocsáss meg, egy 2050-es dátumot, de van egy 2030-as dátum is, addig is meg kell felelni különböző kritériumoknak. Erről mit lehet tudni?
Ma ott tartunk, hogy az Európai Unió azt mondta, hogy nem várhat tovább gyakorlatilag a klímacéloknak a szigorítása, hiszen látható, hogy a jelenlegi tempóban a biztos halálba rohanunk, és a bolygónak a biztonságát veszélyeztetjük. Ugye mindezt felvarták, hogy így formázhatnék, felvarták a Párizsi Egyezményre, ami azt jelenti, hogy vissza kell fogni a kibocsátást elég drasztikus mértékben. E következő lépés az volt, hogy az Európai Unió kitűzte 2050-re a klímasemlegességi célt, a zéro CO2 kibocsátás, nettó kibocsátás, nettó kibocsátásról van szó. Tehát 2050-ig ez a fő cél. Ez a fő cél, aminek alá kell rendelni a többi célt. Közben vannak köztes célok is. A köztes célok egyike, és itt érünk el a klímatörvényhez, ez a 2030-as cél. A 2030-as kibocsátási célt korábban már rögzítették 1990-es szinthez képest 40%-40%-os kibocsátás csökkentést, üvegházhatást okozó gázokról van szó, irányzott elő az Európai Unió. De mindez a klíma kihívás felgyorsulása miatt, ez már tarthatatlanná vált. Ezért gyakorlatilag ezt szigorították, éppen egybeesik egyébként az Európai Bizottságnak a taxonómia másodlagos jogszabályokról szóló javaslatáról. Megállapodott a három uniós intézmény arról, hogy legalább 55%-ra kell 2030-ig az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását csökkenteni a 90-es szinthez képest. Ez jelentős mérték, és ehhez tulajdonképpen hozzá kell majd igazítani a többi, a már meglévő jogszabályokat, amik ugye értelemszerűen a korábbi 40%-os kibocsátás csökkentési célt szem előtt tartva hozták létre. Ezért júniusban az Európai Bizottság és a következő 18 hónapban nem kevesebb, mint 50 uniós jogszabályt fog átalakítani, módosítani, vagy új jogszabályokat fog javasolni. Amit most nézünk, ez mindez beleeszkedik abba a zöld megállapodásba, európai zöld megállapodásba, aminek a célja az, hogyha már így állunk a klímával, akkor az Európai Unió ezt ebből megpróbáljon profitálni. Ezért egy gazdasági modellváltásra készülünk, a gazdasági modellváltás középpontjában pedig a fenntartható környezet szempontból fenntartható zöld és digitális átállás áll, és ebben a kontextusban kell helyezni mindazt, amiről most beszéltünk az elmúlt pár percben.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!